Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nincs olyan kiáltás, amelyet az Úr meg ne hallana, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. Június 11-én Leó pápa a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás keretében folytatta a Jézus Krisztus a Mi Reménységünk című jubileumi katekézis sorozatot. Olasz nyelvű beszédének témája Bartímeus, bátorság, kelj fel, téged hív. Arra biztatott, mi is kiáltsunk Jézushoz bajainkban, akarjunk meggyógyulni, Jézus pedig segít, hogy élni tudjunk rejtett erőforrásainkkal. 14. Leó pápa elmondta, ezzel a katekézissel Jézus életének egy újabb lényegi szempontjára szeretném ráirányítani figyelmünket, nevezetesen a gyógyításaira. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy helyezzétek Krisztus szíve elé legfájdalmasabb oldalaitokat, vagy legérzékenyebb pontjaitokat, életeteknek azokat a helyzeteit, ahol úgy érzitek, elakadtatok és holtpontra jutottatok. Kérjük bizalommal az Urat, hogy hallja meg kiáltásunkat és gyógyítson meg bennünket, fogalmazott a Szent Atya katekézisében. Székelyföldi segélyprogramja keretében építőanyagokból álló adományt adott át 3 árvízkárosult nagyborosnyúi családnak az Ökumenikus Segélyszervezet. Olvasható a szervezet által a táviratérodához eljuttatott közleményben. Jelezték, ez az első 3 család, amelyik ilyen adományt kapott. Kiemelték azt is, ezzel egy időben ivóvízadományokat osztanak a Maros megyei Kisküköllő mentén fekvő Gyulakután, Havattőn és Kelementelkén is, ahol a parajdi bányakatasztrófa következtében megemelkedett sótartalom miatt fogyasztásra és főzésre is alkalmatlanná vált a vezetékes víz. Folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtése is, amelynek keretében június 2-a óta már 274 millió forint felajánlás érkezett a segélyszervezet 1353-as adományvonalára és adományszámla számára, tették hozzá. Elkezdték bejelenteni önkéntes árcsökkentési vállalásaikat a magyar gyógyszerszektor szereplői. Elsőként az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete, a Magyosz és a Richter tájékoztatott közösségi oldalán tett bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A kormány és a hazai gyógyszerszektor közötti stratégiai partnerség újabb bizonyítéka, hogy az ágazat szereplői példamutató felelősségvállalással önként konkrét lépéseket tesznek a magyar családok gyógyszerkiadásainak csökkentése érdekében, írta a miniszter. A cél közös, elérhető áru, biztonságos gyógyszerek a magyar embereknek, tette hozzá. További bejelentésekre számítanak, a magyar lakosság érdekében a munka folytatódik, jelezte a miniszter. Polt Pétert választotta az Alkotmánybíróság elnökévé tegnap az országgyűlés. Új legfőbb ügyésznek pedig Nagy Gábor Bálintot választották meg. Az országgyűlés titkos szavazáson a parlamenti képviselők 2/3 támogatásával 134 igen és 13 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül választotta meg az Alkotmánybíróság elnökévé Polt Péter korábbi legfőbb ügyészt, akit májusban választottak 12 évre alkotmánybíróvá és a héten lépett hivatalba. Ugyancsak titkos szavazáson ugyanilyen szavazati arányjal az Alkotmánybíróság tagjává választották 12 évre Kozma Ákost, az alapvető jogok biztosát, aki szeptember 26-án lép majd hivatalba. A képviselők szintén titkos szavazáson ugyancsak 134 igen és 13 nem szavazattal döntöttek arról, hogy 9 évre legfőbb ügyésznek választják Nagy Gábor Bálintot, a legfőbb ügyészségre beosztott főosztályvezető ügyészt. Az AB új elnöke és tagja, valamint az új legfőbb ügyész esküdtett a parlament előtt. Végül az időjárásról. Napos, általában derült, száraz idő várható. Főként az északkeleti ország részben képződhetnek gomoly felhők. Elsősorban a keleti megyékben élénkül meg az északi szél. Másutt általában gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Napközben 23-28 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Fodor Réka doktornő tartott előadást az Edelényi Szent Miklós görögkatolikus iskola és óvodában az Afrikában végzett missziós tevékenységéről. A tanulók és a meghívott vendégek nagy érdeklődéssel hallgatták a beszámolót, ebből idézünk mai adásunkban. Tartsanak velünk, érdemes!
Az első kérdésem, hogy szeretne itt valaki orvos lenni közületek? De jó, akkor legalább van, akit érdekel az előadásom, nagyon jó. Akkor ki az, aki mondjuk ápolónő szeretne lenni? Tanár, ügyvéd, gyógytornász, logopédus. Na, azért kérdeztem ezt mind, mert láttátok, hogy nem mindenki ugyanakkor tette fel a kezét. Miért? Azért, mert a Jóisten nagyon kreatív, és mindenkinek van egy egyéni terve. Senkinek nem az a dolga, hogy missziós orvos legyen Afrikában, csak annak, akit erre az Isten kiválasztott. Van ugyanolyan fontos minden ember, aki építész lesz, aki akárki árufeltöltő a Tesco-ba. Én csak arra szeretnélek titeket kérni, hogy éljetek az álmaitokat, küzdjetek érte, és valóban imádkozzátok meg, hogy mi a hivatásotok, mert ez nagyon fontos. Hogyha voltatok már Tesco-ba vásárolni, volt már, hogy mondjuk undok volt a pénztáros? Hát valószínűleg azért, mert nem az élete álmát élte. De hogyha ő neki az a feladata, vagy az a hivatása, hogy mondjuk 10 gyereket nevel, és közben legyen egy munkahelyet, nagyon szuper, hogyha valaki a Tesco-ba pénztáros, de akkor legyen az a hivatása, hogy akkor ő egy főállású anya, vagy legyen az a hivatás, hogy főállású pénztáros, de ha csak azért van ott, mert nem sikerült az, amire hívta az Isten, akkor ő egy bekeseredett ember lesz. Én arra hívlak titeket, hogy abban az pici időben, amit velem töltetek, legyen az az útravalótok, hogy amikor hazamentek, akkor kezdjétek el valóban gondolkodni, aki most nem tette fel a kezét, hogy tényleg mi szeretne lenni, nem azért, mert jól keresek, amit ingyen is megcsinálnék. Mert hogyha pénzért adnak ért, azért az klassz, de hogyha ilyen nem csinálnád meg, akkor kb. Hát régen azt mondtam, hogy 5 év a bekeseredés, mondjuk legyen az 3. Láttatok-e már orvost, aki undok volt? Főorvos úr, ugye? Én is láttam. Valószínűleg, amikor elkezdte az egyetemet, még szerettett volna orvos lenni, de valószínűleg megkeseredett. Meg is kell tudni újulnunk a hivatásunkban, mert bizony-bizony, amikor már az ember undok a beteggel, ott már gond van. És hogyha most ti elkezdtek ezen dolgozni, sose hagyjátok abba, mert változhat is. Lehet, hogy még olyan foglalkozást fel se fedeztek egyébként, ami lesztek, de ezen kell gondolkodni, kell imádkozni. Tehát az én előadásom csak abba fog tudni nektek segíteni, remélem, hogy ti magatok legyetek a legjobb verziótok saját magatoknak. Ebbe megegyeztünk, és akkor így talán érdekes lesz az én előadásom, oké? Na, én 12 éves voltam, amikor olvastam Albert Schweitzert. Van itt valaki, aki tudja, ki volt Albert Schweitzer? Nem most, de ha hazamész, akkor Google a barátodba, nézd meg. Albert Schweitzer egy Nobel-díjat kapott egyébként, de nem az orvoslásért, hanem béke Nobel-díjat kapott. Ő egy teológus volt, aki későn élő típusként rádöbbent 38 évesen, hogy orvos lesz, azért, hogy Afrikába segítsen, és ő egy világhírű orgonaművész volt, és abból a bevételből, amit összeorgonált, építette föl Afrikába azt a kórházat, ami a mai napig is az ő nevét viseli. Én valamiért 12 évesen ezt a könyvet a kezembe kaptam, fogalmam sincs hogy, de valószínűleg azért, mert én nem hívő családból érkeztem, és az Jóisten rendkívül kreatív, és akkor máshogy üzen, ő egy könyvön keresztül üzen nekem. Én annyit láttam, hogy hát igen, az elefánt benne volt, tehát láttam magam előtt, hogy nagy fehér varázsló, elefánt, zebra, zsiráf, kicsi fekete gyerekek, kb. Ennyit értettem meg az egész könyvből, de egy tutit tudtam, missziós orvos leszek. Én ezért jelentkeztem az orvosira. Hát mondom, milyen missziós orvos az, aki nem orvos? Ennyi. De nektek lehet, hogy már úgy üzen az Isten, de legyetek nyitottak. Ti valószínűleg hívők vagytok már, szerencsésebbek, mint én. Nekem nagyon aranyos szüleim voltak, de nem voltak hívők. Nagyon erős iskolába jártam, és tudtam, hogy fontos a tudás. Egyből fölvettek az orvosira, és akkor elindult a nagy kaland, amit most nincs időm kifejteni, de majd esetleg később rátérek. A lényeg az, hogy 3 hónappal később, mint hogy az fölvettek volna az orvosira, decemberben lett egy autóbalesetem, egy koponyalpi törésem lett, hátul ültem egy autóba, szembe jött egy teherautó, és lényeg az, hogy kifolyt az agyvizem az orromon keresztül, koponyalpi törés, ez nem volt valami nagyon-nagyon biztos, hogy túlélem, és ekkor üzent másodszor az Isten, mert elkezdtem gondolkodni, még akkor sem voltam hívő, hogy most akkor ennyi az egész. Most meghalunk, és akkor kész. Csak ott kortelemben majdnem minden nap volt valaki, aki meghalt, ilyen idős nénikék, és mondom, te jó ég, mi van a halál után? Elkezdtem foglalkozni a misztikával, de akkor még mindig nem lettem hívő, mert nem kaptam ilyen típusú tudást. Aztán megismerkedtem, mikor végzett orvos lettem, pont a férjemmel, akivel később összeházasodtunk, 5 év együttélés után szerettem volna egy fehér ruhás esküvőt, és gyönyörű szép esküvő volt, de nem adtak minket össze, mert az a papbácsi, akihez jártunk, vagy kezdtünk járni, mondta, hogy hát, nektek 1 évre van szükség ahhoz, hogy összeházasodjatok, ami egyébként nálam kivert a biztosítékot, mondom, 1 év erre, úristen. És képzeljétek, 1/2 év után valóban megtértem, mert én megértettem azt az egyetlen egy egyszerű mondatot, hogy az eukarisztiában valóban Jézus jelen van. Ezt ti elhiszitek? Nem baj, ha nem. Én sem mindig hittem el. De én a misztikát kerestem a baleset után, és rádöbbentem, hogy a legnagyobb misztérium pont a katolikus, én római katolikus vagyok, és mondom, pont a saját vallásomban van a legnagyobb misztika, ez tök jó. Egyébként a görög katolikusok is tesók, szóval nincs velük semmi gond, csak én nem annak kereszteltek, így aztán, na, szóval félretéve a viccet, annyira megrendített ez, hogy én azt mondtam, hogy ha én 25 éves koromig soha nem hallottam normálisan Jézusról, akkor ne rajtam múljon. Akkor én hangos leszek. Ki lehet engem, nevetni engem, nem érdekel, de ne legyen ez most már kifogás. Elindultunk, család, orvos lettem, szakorvos, stb. És én feladtam az álmomat, mert azt gondoltam, hogy két kisgyerek anyukájaként már nem illik missziózgatni, de akkor még Malawiba etettünk egyébként öt gyereket, jelképesen örökbe fogadva őket, de azt gondoltam, hogy semmi baj, mert nekem most már család a fontos. És eltelt, kézzétek el, a könyv, amikor 12 éves volt, egészen addig, amíg a Facebookon 10 évvel ezelőtt jött egy felhívás, hogy missziós orvosokat keresnek Ugandába, eltelt 32 év. 44 éves koromig végül is esélyem se volt arra, hogy megvalósítsam az álmaimat. Nem voltam szomorú, de nem is voltam az a kiteljesedett életű, mint most. És akkor jött egy Facebook hirdetés, puff, jelentkeztem, meg is ijedtem, hogy úristen, most mi lesz? Aztán persze mondta a férjem, amikor hazajött munkából, semmi gond, téged úgyis beválasztanak, hiszen te erre születtél, neked gyerekkori álmod. És így kezdett az egész kaland. Kimentem Ugandába 40 napra, fantasztikus volt, most erre nincs idő, mert akkor holnap után is kéne mesélnem, és most állítanak nekem csak egy órám sincs, úgyhogy képzeljétek el, hogy azért, hogy erről többet ne tudjatok, megírtuk az Afrika című könyvet, amelyet igazából pontosan 10 dollárra árasztunk be, ez pontosan egy maláriás gyereknek az élete. Miért? Mert ennyibe kerül egy malária ellenes gyógyszer, és akkor azt gondoltam, hogy jaj, de jó, egy könyv egy élet, 200 könyv 200 élet, 1000 könyv 1000 élet, és akkor rájöttünk, hogy így kb. 154 év múlva fogok tudni visszamenni Afrikába, mert annyira nehéz ilyen sok könyvet eladni, és bejegyeztük az Afrika Alapítványt, aki senki se támogatott, mert senki se hallott róla. Nagyon nehéz volt. Na, és a lerövidítve, ebbe a 40 napba én rádöbbentem, hogy nekem megváltozott az életem, mert nem is voltam katolikus környezetben, csak afrikaiba, és minden gyerek mosolygott egyfolytában. Rongylabdákkal játszottak, olyan nyomorúságos életük volt, hogy elképesztő, talán volt egy ruhájuk, de ha kaptak egy színes szeruzát, azt mondták, hogy Isten áldjon, és egész nap egy foszilabdának tudtak örülni. És az a mérhetetlen nagy mosoly, az a hála, az a fantasztikus hála, az átjött, átragadt rám. És akkor 40 nap múlva hazajöttem, volt valami újságíró, aki kérdezte, hogy értek úgy túl sokként, és mondtam, hogy nem, most ér. Mert mindenki szomorú, meg panaszkodik, meg nyávog. Na úristen, ez szörnyű. Na szóval a lényeg az, hogy rádöbbent, amikor hazajöttem, addig nem vettem észre, hogy a magyarok nagyon szomorúak. Ti szoktatok panaszkodni? Afrikában azt tanultam, hogy ha fölkelsz, egyből legyél hálás, legyél, például fölébredtél, mert hogy nagyon sokan meghalnak már éhen gyerekként. Legyél hálás, például, vagy ha izudnatja az egyik papbarátom tanította, ha nem jut semmi eszedbe, akkor legalább ha két lábad van, két hála, ha egy lábad van, egy hála, tehát valahogy csak összegyűlöd a 10, és így kezded a napot. Azt mondod, hogy good morning, nem azt mondod, hogy bad morning, lehet, hogy rossz a reggeled, de hát nem azt mondod, hogy rossz reggeled, tehát magyarul pozitívan állj hozzá az élethez. Én mindenkit kiraknék egy hétre legalább, és akkor majd megbeszéljük, hogy itt milyen rossz a helyzet, mert hogy kint sokkal rosszabb, ezerszer rosszabb, és mégis hálásak. És ez nagyon fontos, hogy próbáljatok meg így fölébredni. Ott Afrikában nem egyértelmű, hogy fölébredsz reggel, de egyébként itthon se. Miből gondoljuk azt, hogy ez automatikus? Ezzel kezdhetjük a napot. Na, a lényeg, hogy utána meglett a könyv, és összebarátkoztam Csókai Andrással, nem tudom, ismeritek, dr. Csókai András neve, ő egy idegsebész, agysebész, aki ilyen gyereknek a rákját az agyába kioperálja, illetve talán azt hallottátok páran, hogy volt egy szijám iker, akik a fejüknél összenőttek pár éve Bangladesbe, ő választotta szét ezeket, ez egy világhírű teljesítmény volt. Na, kiderült, hogy ő már háromszor volt Nigériában, egy katolikus kórházban, és csodákat zengett, hogy milyen fantasztikus, és akkor kértem, mikor legközelebb ment ki, hogy kérdezze már meg, hogy kell-e begyógyászni oda. És akkor mondták, hogy hajaj kell. Na, én így mentem ki először Nigériába, senkit nem ismertem, 250 milliós országba, de egyet tudtam, hogy a Csóka András nekem olyan jó barátom, hogy ha azt mondta, hogy minden rendben lesz, akkor minden rendben lesz. És így elindultam. Neked van olyan barátod, hogyha azt mondják neked, hogy mehetsz egy 250 milliós országba, hogy senkit nem ismersz, akkor felszállsz a repülőgépre. Na, kívánok nektek ilyen jó barátot. És akkor megérkeztem, és fantasztikus érzés volt. Nem csak az, hogy mosolynak a gyerekek, hanem még a katolikus hit. Azt nem tudom, tudjátok-e, de vannak olyan országok, ahol üldözik a keresztényeket. Ti például itt valószínűleg úgy jöttetek iskolába, hogy nem volt halálfélelmetek, hogy vajon lepuffantanak-e titeket, vagy se. De ebbe az országban minden második órában van egy keresztény vértanú, aki csak azért hal meg, mert keresztény. Na, ez egy olyan ország. Gézzetitek, hogy örült a férjem, mikor bejelentettem, hogy megyek Nigériába egyedül. Na, de a lényeg nem is ez, hanem, hogy olyan sok boldogságot és olyan sok mosolyt kaptam, ami még ennél is több. És elkezdtem gondolkodni 10 éve, és azóta se jöttem rá, úgyhogy még kell egy kicsit gondolkodnom, hogy mi az oka ennek, hogy ők ennyire boldogok. És hát valószínűleg a hitük nagy, tehát az biztos, de hogy valószínűleg ez az egyetlen egy magyarázat. Képzeljétek el, hogy egy testvériség alakult ki az ottani, a itteni közösségek között, amit most nyilván nem tudok mind elmesélni, de a lényeg az, hogy 2019-ben már itt volt a két paptestvérem, a kórházigazgató Izunna és az alkancellária a Bazidatya. Magyarországon az első Hungary Helps támogatást aláírni, és nálunk laktak, férjem főzött rájuk, és amikor elmentek, akkor mondták, hogy hát akkor ti is gyertek majd hozzánk. De tudod, ez nem olyan, hogy na, akkor elmegyünk New York egy hotelbe, hanem azért oda hívták meg őket, ahol azért minden másik órában tényleg meghal valaki, hogy keresztény. Sőt, mielőtt megtartom az előadásomat, az alatt is már lesz ebbe az országban egy keresztény vértanú. És akkor ugye az Anna lányom volt 16 éves, mondta, hogy hát köszi szépen, én nem megyek, én nem bírom a vért. Hát az a baj, hogy kint, hogyha nem tudsz segíteni, akkor nagyon unalmas, mert ugye mit csinálsz? Tehát nincs mozijegy, nincs színházjegy, mit csinálsz? Mondta Bazidatya, hogy semmi gond, akkor vannak árvaházaink is, és érzeljétek el, az Anna szeme felragyogott, azt mondta, akkor megyünk. Jó, hát akkor jó. Na, úgyhogy képzeljétek el, hogy egy ilyen alkalommal kezdődött a nagy kaland 2019-ben, megérkeztünk minden szentekre a családdal, ez most már nem tudom, hanyadik misszióm volt, de a lényeg az, hogy ott a családom, Anna, már akkor is szeretett fényképezni, látjátok ott a fényképezőgép, 16 éves volt, Izunna atya, férj, én Bohozruába, érsek atya, Bazil atya, mindenki megvan, 10 000 fős mise volt, azt hitte Anna, hogy ott van a Mennyországba, 1000 fotót csinált kb. A kis kamerájával, és elképesztően élvezte ezt. És hát annyira tetszett neki az egész, hogy azt hitt, hogy a Mennyországba van. De aztán másra bementünk a kórházba, és aztán rájött, hogy a pokolba. És ez így megy azóta, tehát a Mennyország, a pokol, az minden órában is változhat, mert olyan érzelmi hullámvasult. Egyrészt az a mérhetetlen hit, hogy ott van a 10 000-en a misén, 40 perc az áldozás, majd másnap a kórházban, ahol éhen vannak emberek. Szóval, hogy ez a kettő mindig az egyszerre, és nagyon nehéz különbséget tenni. Annyira jó lett a kapcsolat az ottani érsekséggel, hogy az eukarisztikus kongresszus, ami volt ugye 2021-ben, az érsek atya is, Bazil atya is nemzetközi előadó volt, és odaadta a bíboros nekünk az egész bazilikát, hogy csináljunk egy Afrika napot, mert annyira mérhetetlen volt az a hit, amiről meséltek, hogy ők tényleg egy élő tesztet, egy tanúságtevője ennek a fantasztikus hitnek. Ez a Vatikán News lehozta, stb. Itt van bíboros atya, Bazil atya, ők hivatalos előadók lettek. Ezek már nagyon-nagyon szoros együttműködés lett így. Azért mondom, hogy a két egyház megyében, mert Okeke érseknek van 8 millió hívője, tehát kb. Akkora az egyház megyéje, mint a mi országunk. Tehát nagyjából a Magyarország, meg a Zonicsai egyház megye az ugyanaz, mondjuk így darabra. És nézzétek meg, mennyi mosoly van ezek a kórházban az ápolónők. Ugye itt mondtátok, hogy itt senki nem akart ápolónő lenni. Ezek az ápolónak a kórház személyzete. Először ilyen bohócruhát kaptam, meg hajat. Miért? Hát azért, mert hálásak, és ezük van. Tehát mondtam, nincs mozijegy, nincs színházegy, van ilyen. Úgyhogy itt testvérükké fogadtak le. Zsibó nevem, az a nevem többek között, hogy Gózi, ami áldás jelent. Próbálok is az lenni, nem átok. És a lényeg az, hogy ennyire mosolyognak. Ti voltatok már kórházban? Így nézett ki a személyzet? És tudjátok, mennyi pénzt keresnek? $35 keresnek havonta. Fogalmuk sincs, hogy miből etetik meg a családjukat. De annak tudnak örülni akár most, hogy például fényképezkedhetnek velem. Tehát bárminek. Bárminek. Úgyhogy legszívesebben tényleg minden kollégámat kiraknám oda egyébként. Van némelyi kollégámat csak oda útra fizetném be. És aztán majd megbeszéljük. Jó? Szóval elképesztő. Minden ruhának van egy története, most erre nincs nagyon idő, de a lényeg az, hogy ez volt a hivatalos ruhám az eukarisztikus kongresszuson, ahol én voltam az egyik hírnök, és én ezt nagyon szeretem, Izun atyával itt lettünk testvérek. Egyébként annyit elmesek róla, mert úgysem egy a léptető, hogy képzeljétek el, hogy ez egy temetési ruha volt. Az édesanyja, amikor meghalt, így az Okonkwo család befogadott engem jelképesen, tehát minden ruhának van egy szimbólima, és gyakorlatilag annyira vetteszett ez a ruha, nem a temetés miatt, hogy igazán ezt használtam az eukarisztikus kongresszuson. Itt meg azért kaptunk rumbatököt, mert hát nézzétek meg, a fehéretnek kevesebb a mosoly, mint a feketéknek. A feketék keresnek $35, mi meg sokkal többet, és mi kevésbé mosolygunk. Adtak nekünk ilyen csörgőt, hogy hát, ha akkor fölvidulunk. Mindenki táncol, örül, azt mondja, ti miért vagytok szomorúak? De nem az a kérdés, hogy ti miért örülsz, hanem az a kérdés, hogy te miért vagy szomorú. Ha rossz nap van, akkor is lehetne még rosszabb. Tehát ők nem értik ezt a sok nyávogást, ami itthon van. De persze ez rátok nem vonatkozik, de azért lehet, hogy a környezetetekre igen. Úgyhogy érdemes sok mosolyt adni, mert akkor az is ragadós.
Zenélünk és folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk Fodor Réka doktornő, azaz Afréka Edelényben elmondott előadását.
Na, aztán nézzük meg, milyen egy orvosi nap. Nincsen átlagos nap, De van egy ideális terv, mert valamilyen szinten kertelmekben anarchia van, viszont nagyon flexibilisnek kell lenni, mert nagyon sok a körülmény. Ez egy váróterem. Látjátok, nincs teteje, itt van mondjuk egy sátor, amit már előre fölépítenek hetekkel ezelőtt. Meghirdetik a misén, hogy jön a doktor Réka, kb. Ez a kampány, hiszen nincs áram, nincs internet, de van hit, meg van mise, meg vannak hívők, tehát bemondják a papok, hogy jön a doktor Réka, garantáltan lesznek betegek, elterjed folyamatosan. Tehát az a nehéz, hogy lesz csak 200 beteg egy nap. Na most a 200 beteget nyilván nem tudom egyedül ellátni. Fölállítottunk évek alatt egy stábot. Én vagyok egyedül fehér, és mindenki más fekete, mert minden más meg tudok tanítani nekik. Meg tudom tanítani, mi az, hogy vérnyomásmérés, tifusz, ész, malária, teszt, stb. És egy 20 fős stáb tulajdonképpen napokkal előtte elkezdi őket leszűrni ezekre a betegségekre. Nézzétek meg, milyen türelmesek. Ezek 3 napja lehet, hogy ott várnak. Azt se tudom, mit esznek, mit isznak. Mert ugye 200-an lehet, hogy 3 mérföldet gyalogolnak. Azok is, van, aki az úton meghal, mert 40 fokos láza van, és nem tudja megvárni. Én most július 1-én megyek ki, úgyhogy 3 hete jöttem haza, és na, a legnehezebb azt elfogadnom, hogy most nincs kint senki, és meghalnak az emberek. Tömegesen. De igazából ezt nem azért mondtam nektek, hogy most szomorkodjatok, hanem azért, hogy inkább legyetek hálásak, hogy nektek van ingyen egészségügy. Ha neked van egy mandulagyulladás, az akkor nem a papot hívod, bár mondjuk Laci atya nagyon aranyos, de inkább orvoshoz mész. Tehát nem az jut eszedbe, hogy koporsó. Ott nincs nagyon sok embernek $10 se. Tehát a malária nem egy halálos betegség. 4-szer volt a maláriás 20 misszió alatt, és itt vagyok. Miért? Mert volt $10. Ennyire egyszerű. Meg hát némi orvosi tapasztalatom. Eddig több mint 22 000 maláriás gyógyítottam meg, egyik se halt bele, de rengetegen meghalnak, több millióan azért, mert nincsen $10. Tehát a magyaroknak sem tökéletes az egészségügy, valóban sok a hiba, de legalább létezik egészségügy, ott meg nem létezik. Miért? Azért, mert van mondjuk körülbelül 5-10%, akik sokkal gazdagabbak, mint mi, és van a 60%, aki nyomorog, tehát ha van mondjuk egy körülmény, akkor nem lesz plusz $10. És nincsen társambiztosítás. Tehát ha nektek van mondjuk egy betegségetek, akkor tudjátok, hogy hol az orvosi rendelő, és nem kell fizetni. Benne van az agyatokban, hogy ez jár. De nekik az van benne az agyukban, hogy imádkozni kell, és hát, ha túléljük. És nem mindig sikerül. Ezek pedig várnak a vérvételre. Ilyen szép libasolba. Hát én Magyarországon orvos vagyok, hát a váróteremben... Ha már másfél órája kell várni, akkor inkább ki sem merek menni a mellékhelyiségbe. Szóval igazából nem ugyanaz a helyzet, de én nem azt mondom, hogy legyünk béketűrőek, és mindent meg lehessen csinálni velünk, hanem hogy vegyünk már észre az, ami végre működik. A magyar embereknek az adományából kezeljük őket. Hogyha napi, mondjuk $10 veszek egy beteget, akkor ugye a 200 beteg az $2000 naponta, egy ilyen egy hónapos misszió minimum $60 000. Nincs ennyi pénzem. A ti szüleitek meg az egyéb embereknek az adományából tudunk mi ennyit segíteni. Úgyhogy igazából ezért is nagyon hálásak vagyunk nektek. Tehát nem csak a könyveladásból, az is a misszióra megy, hanem tulajdonképpen az Afrika alapítványnak az adakozásaiból. Ez most ilyenkor sokat megy, aztán keveset. A lilla barátnőm, látjátok, ennek is van szimbolikája ennek a ruhának, ez tulajdonképpen tesó ruha lett, hogy mi már testvérek vagyunk. Tavaly húsvétkor kijött velem, és megért az Afrika 3-at. Most az Afrika 2-t nem tudom elmesélni, akkor nem egy órás az előadásom, hanem 5. Úgyhogy az is van, tehát az is jó. Az, hogy a Lilla barátnő megérte a 3. kötetet, úgyhogy 2 hétre, meg hogy mosolyogott, mikor hazajött. Azt mondta, életében ennyit nem nevetett, mint abban a 2 hétben. Pedig azért látott ett azt. Hát ha elolvassátok a könyvet, akkor azért van benne éjhalál is, az ösztöndíjasaikkal, illetve a papokkal interjúkat is csinált. Egy az egybe az afrikai embereknek a szájába adta, hogy meséljenek, ne csak én. Készítek el, ez egy börtönben van. Húsvétkor 5 éve mióta kirekedtem a Covid-ba és volt a börtönmisszió kezdete, minden húsvétot a börtönben ünnepelek meg Nigériába. Minden évben levágunk nekik egy marhát, érsek atya ott ünnepli a születésnapját, meg a karácsonyt, én meg a húsvétot. Ez a marha látszik, mekkora az éjség. Nézzétek meg, körülbelül kétdimenziós a marha, mit várunk? Tehát igazából nincs mit egyenek. Mondom, atya Isten, csak ki ne nyifanyol reggelre, mert akkor mit adunk nekik? És akkor levágjuk a marhát, és akkor hatalmas tánc van, de olyan jó a hangulat, nézzétek meg ide is, hogy nevet. Először kicsit félt, mert azért elég kemény a helyzet, de aztán belejött. Ott a háttérben azok rabok, meg apáca, meg egyéb papok. Ez egy nagyon fontos dolog, csak azért mesélem el nektek, mert azt mondta az érsek, atya Otonicsáb Nigériába, hogy ez egy olyan korrupt ország, hogy nem a leggonoszabb emberek vannak a dutyiba, hanem azok, akiknek nem volt pénzük óvadékra. És hogy ez egy rendkívül jó evangelizációs helyszín, már építettek neki templomot, van ott egy pap, és már majdnem mindenki megtért. És most már 5 éve rárok hozzájuk, és tényleg, hát sokat évekre becsuktak. Építettek nekik egy iskolát, és egyik tud olvasni, írni. Ja, egyébként abban az országban, hát becslések vannak csak, mert anyakönyvezés sincs, de körülbelül 38%-ra teszik az analfabétizmus. Miért? Tettek el, az oktatás sincs ingyen. Ti most ingyen jártok iskolába? Tiszteljétek a tanáraitokat? Nem kell válaszolni. Csak a lényeg az, hogy igen. Ott kint képzeljétek el, hogy 5000 forintba kerül havonta átszámolva a tandíja egy általános iskolásnak, abban kap egyszer enni. És gondoljatok bele, hogy erre, ha meséltem, hogy egy ápolónő keres 30 dollárt, abból nyilván nem fogja tenni a gyerekét. Örülme, ha egyben egy iskolába, az a többi tanítja. De rengeteg olyan család van, főleg földművesek, akik piacra elmennek és árulnak valamit, a nap végén esznek, abban nincsen pénz tandíjra. Tehát ők nem azért nem tanulnak, mert lusták, hanem azért, mert nincs rá lehetőség. Úgyhogy az én alapítványomnak most 280 ösztöndíjasa van, tudom, ez jól hangzik, de hát nyilván a 150 milliótnál kevesebb, de hogyha tanulnak, akkor ki tudnak törni a nyomorból. És akkor tényleg meg tud változni az életük. Itt van az árvaház, azt is megnézte, őket mind beiskolázta a Hungary Health, egyébként 127 árva most mindegyik jár iskolába írni, olvasni. Azt nem az én alapítványom, tehát az ezen felüli pénz. Akkor itt van Anna, amikor 16 éves volt, hát mondjuk az meredek volt. Aztán ő is kapott ilyen haját, tehát mit adnának, ugye, hát nyilván haj van, meg ruha. Ezt tudják adni, amik van, de az tiszta szívből, és nagyon élvezte Anna. Jó, és akkor az Anna olyan szinten felfelődött, nem lesz orvos, de nem kell, mondtam, az az elején kezdtem, hogy nem mindenkinek ugyanazt kell csinálnia, hanem mindenkinek azt kell csinálnia, amire hívta Isten, és ami az ő igazi életfeladata. Ő nagyon jól tud fotózni, felhasználta ezt a tehetségét, és olyan jól sikerültek a fotói, hogy most az őszi National Geographic-ban megjelentek ezek a fotói, és most az Arszakra Fesztiválon Pécset lesz szeptemberben fotókiállítása 21 évesen, és hát most itt nem jön ki annyira a képminősége a könyvben jobb a fényviszonyok miatt, de elképesztő jók a fotói. Ez is egy árva gyerek. Ő például nem tudta, mit kell csinálni, a születésnapomat egyszer ott ünnepelt, hogy kaptam tortát, és így szétosztottam a szegények között. Azért állott a kisfiú, mert fogalmas is, mit kell vele csinálni. Mondtam, egye meg.
Szingó vére máma, szingó vére máma, szingó vére máma, véó. Szingó vére máma, szingó vére máma, szingó vére máma, véó.
Single vele mama, veo. Single vele mama, single vele mama, single vele mama, veo.
Jó, akkor beszéljük egy kicsit a Covidról. Gondolom, hogy nektek se volt nagyon jó, de ott képzeljétek el, hogy 10 hónapra bezárták a sulikat, aminek az lett a következménye, hogy egység alakult ki. Nagyjából úgy néz ki Afrikában a dolog, hogy ugye azt meséltem, hogy hát nincs ingyen az oktatás. Most, hogyha valakinek volt egy kis pénze, akkor ott 3 terminus van. Az azt jelenti, hogy évente 3-szor kell tandíjat fizetni. Márciusban, amikor kimentem, 2 hétre terveztem, 1/2 év lett belőle, mert nem volt járat, lezárták a világot a Covid miatt. 1/2 év alatt rengeteg kalandom történt, de a lényeg az egyik az, hogy 6 hétre bezárták a piacokat, és 10 hónapra bezárták az iskolákat. Hazaküldték a gyerekeket, akik be voltak fizetve az iskolába, meghalni. Tehát az nagyon durva volt. Azóta minden egyes alkalmat csinálunk egy rizsosztást is, ez már ilyen szimbólum lett, de ezt kézzétek el, hogy nektek volt online, mert ugye volt internet. Na de ott nincs ára, meg nincsen internet a legtöbb szegény családba, tehát ott nem tudtál bevezetni az online iskolát, és 10 hónappal később, amikor visszamentem, akkor voltak az utcán ilyen gyerekrablók, meg gyereprostituáltak, meg éhehaltak, meg mit tudom én, mik lettek, és így kezdődött az ösztöndíj program, hogy elkezdtük a papokkal befogni ezeket a gyerekeket, hogy akit találunk, akik voltak az iskolában még a múlt szemeszterben, és még élnek, azoknak hát, ha ki tudjuk fizetni a tandíját. És létrejött egy gyönyörű, szép, szeretett kapcsolat, hogy a magyar családok elkezdték tudni a neveiket ezeknek a gyerekeknek, írnak leveleket, viszont, és akkor egy ilyen szeretett kapcsolat alakult ki a kettő dolog között. Így lett az 1, 2, 4, 8, stb. És most már 280 ösztöndíjasunk van. De hát ez a szám szerencsére minden nap növekszik, mert ez most tényleg nagyon fontos. Ezek az árvák. Annak örülnek, hogy jöttünk és vittünk nekik tandíjat. Ők annak örülnek, hogy járhatnak iskolába. Ti örültetek már ennyire, hogy járhattok iskolába? Hát akkor próbáljátok elkezdeni. Már megérte, ha jövök. Jó, ez az árvaházban. Például kis Gyurmának is örültek. Volt olyan iskola, amelyik összeállított egy ilyen ajándékcsomagot, ami nyilván nem nehéz, mert nyilván 50 kilót lehet fejenként vinni. És képzeljétek el, hogy bárminek tudnak örülni, egy színes szeruzának is ott napokig eljátszanak vele. És hát vannak sebészeti műtétek is, most nyilván kitakartuk a vért, mert annak semmi értelme nincs, hogy itt mindenki rosszul legyen, de a lényeg az, hogy kivittünk tulajdonképpen bőröndöbe egy idegsebészeti műtőt tulajdonképpen, és most így Fülörgégész is, meg Csókhaj András is, ugye, akit meséltem, és hát építettünk egy egyetemet is, aminek hát nem kis részben én is egy kicsit belesegítettem. A Hungary Health adott egy nagyon nagy támogatást, de felismerték azt, hogy ez egy 8 milliós város, majdnem akkora, mint Magyarország, és nem volt benne egyetlen egy egyetem se. Viszont, hogyha nincsen felső oktatás, Hát akkor nincs semmi. És én az egészségtudományi kart, ez amit látok, ez 3 év alatt épült fel tulajdonképpen a nulláról, és gyakorlatilag most adta át Aszbej Trisztán államtitkár úr 1 hónappal ezelőtt. 1,5 évig vártuk, hogy jöjjenek, mert mindig lefújtatták valamiért, mert nyilván legveszélyesebb országa, de most végre létrejöhetett az, hogy felavatta ezt az épületet Trisztán, és elmentünk a helyi királyhoz. Ott is van mondjuk miniszterelnök, de azt senki nem szereti, meg eleve a muszlimok eleve nem szeretik a keresztényeket, de a helyi törzsi király, ha van egy földkonfliktus, vagy egy családi probléma, akkor oda mennek a traditional rulerhez, mert ott legalább kapnak érdemi megoldást, úgyhogy még mindig a törzsi kultúra nagyon fontos, úgyhogy el kellett mennünk a királyhoz, és egy népünnepé volt Onicsába, kézzétek el, hogy ezek a gyerekek, 18-19 évesek, 400-an tanulhatnak ennek az épületnek köszönhetően, és 200-an magyar zászlókat, 200-an meg nigéria zászlókat lobogtattak, ahogy jött az államtitkári konvoj. Iszonyú sok katona védett minket, akikben mi egyáltalán nem bíztunk, de muszáj volt, mert ez a protokoll. Engem egyébként, amikor elmentek, akkor kicsit kipihentünk magunkat, és elmentek a katonák. Én egyedül a papokba bízok, mint emberrablás ellenes szer. Rengeteg az emberrablás. Tavaly 10 papbarátomat raboltak el, abból 4-et kivégeztek. De ez tényleg nem egy turista paradicsom. És képzeljétek el, hogy a papok vezetnek, mármint az autót, és amikor Izun atya mondjuk kiszáll, és kinyitja a gyerekzárat, akkor léphetek ki. Mindegy, mert az államtitkári protokollnak megvolt nyilván a... Tehát muszáj volt nap. Igen, átválja végre a szalagot, 1,5 éve vártuk, hogy megtörténjen, és nézzétek meg, így néz ki, és ezért boldogok, hogy egyszerűen tanulhatnak 400-an. És ez miért fontos? Hát mert akkor, hogyha 400 ápolónő lesz, ezek ilyen diplomás ápolók lesznek, akkor több 100 000 embernek tudnak segíteni ott. És nem pedig ide hozzuk a bajt, hanem ott oldjuk meg. Tehát gyakorlatilag, ha tudást adunk, az egyetlen megoldás, legalábbis szerintem, ha már valamit is segítünk. Ezért most már én sokkal büszkébb vagyok az oktatási programra, mint az orvosi dolgokra. Jó, és kézzétek el, láttatok az előbb a ruhát, bele kellett rejtenem a másik ruháját a Trisztánnak. Nyilván nyakkendőbe kellett átadni az épületet, de mi már tudtuk, hogy ő törzsfőnöknek. Felavatni. Egyébként úgy mondom, Vannedi Namba a neve, ami azt jelenti, hogy testvér egy távoli földrészről, és utána még át kellett öltöztetnem, elképesztő nagy ünnepség volt. Ennyire hálásak annak, hogy a magyarok adtak nekik egy lehetőséget, hogy tanulhassanak. Tehát ez a sztori lényege, képzeljétek el. Ti már örültetek ennyire, hogy jártok ide iskolába? Na látjátok, és akkor végül is, ha én nigériai vagyok, akkor igaz is az, hogy Vannedi Namba, mert végül is távoli földrészre a testvérem lett Trisztán, de egyébként így valóban, mint mondottam, minden ruhának van egy szimbolikája. És hát érsek atya is megkapta az Afrika 3-nak a tisztelet példát, hiszen van vele egy exkluzív interjú. Ugye mondhatjátok, hogy nem tud magyarul, ez igaz, viszont eleve angolul írta Lilla az interjúkat, mert angolul készült a könyv, úgyhogy előbb volt meg angolul, mint magyarul, de úgyhogy tudja érsek atya, hogy miről szólt, mert kellett neki átnéznie, úgyhogy neki is van már könyve. És akkor ez még nagyon fontos számomra, úgy látom, ti nem vagytok egyenruhába, ugye? Örülnétek, ha egyenruhába kéne lennetek? Ott olyan nagyok a társadalmi különbségek, képzeljétek el, hogy az egyik gyerek lehet, hogy azt se tudja, mit evett ma, vagy semmit, a másik meg lehet, hogy Mercedesből szállt ki. Egy tuti, hogyha tök egyformán néznek ki, akkor legalább emiatt nem csúfolják egymást. Én nagyon remélem, hogy ti nem csúfolottok. Nem semmi baj, de ha mégis, akkor csak tudjatok róla, hogy nagyon sok, én orvos vagyok, és nagyon sok probléma van, sőt, valaki pszichológushoz kell vinni, és van, akit már az öngyilkosságon gondolkod, mert hogy nem igazi Nike cipője van, csak hamisított, vagy mit, elképesztő butaságokon lehet csúfolódni. Itt legalább egy tuti, az egyiknek ugyanúgy néz ki, mint a másik, és nincs gond. Tehát ez maradt meg, ők egyébként angol gyarmat volt, és az angolok vezették be az egyenruhát, és azért ezért hagyták meg, hogy legalább emiatt ne legyen baj. Ezek a saját ösztöndíjasaim, most ugye mondtam, hogy 280-an vannak, ezek 6 iskolában vannak összesen, és ezek nagyon jó tanulók, és nagyon szegény gyerekek, és egyeket általában egyesével meg szoktam látogatni, legalább évente egyszer, ha oda jutok, és viszem ki nekik a leveleit a magyar családoknak. Egyébként ez egy nagyon szép dolog. Zalaegerszegen a Mindszent iskolában már több mint 10 osztály fogadott örökbe például egy-egy tanulót, meg voltak anyukák, meg szülők, úgyhogy ez egy több éves történet egyébként. És akkor van egy iskolaépítés, ami miatt most megyek ki 4 hét múlva, igen. Képzeljétek el, hogy ez egy iskola. Úgy látom, van épület. Itt nincs. De mégis azt mondják, hogy school. És akkor mondja a maka nővér, az egyik apálca barátnőm, ja, hát látok, azt hívják iskolának, ami az épület, nálunk meg azt hívják, ami a gyerekek. És ez egy iskola. Ott van a szomszéd kerítése, ráraktak egy táblát, megy angolul, látjátok a szöveg, van pad, hát tető az nincs, de vannak botok, van rajta nálonzacskó, tehát tulajdonképpen school. Én majdnem rosszul lettem, és eldöntöttem ott akkor, hogy én építek nekik egy iskolát. Ebben se Hungary Help, se semmi az én, mármint hogy az Afrika Alapítvány. És képzeljétek el, hogy ez volt 3 éve, én sokkot kaptam, mert a Covid után ugye elkezdtük ezt az ösztöndi programot, mondom, Uram Isten, Atya ég, mi ez? És nézzétek, igaza van a makanővérnek, mert valóban ott vannak a gyerekek. Van egyenruhájuk, pad, minden van. Ja, hát épület az nincs. És hálásak, hogy tanulhatnak, hogy nem lesznek analfabéták, és lehetnek valakik a társadalomba. Úgyhogy elkezdődött az építkezés 2023-ban, de hát nyilván nem lett elég pénz, viszont Afrikában nincs hó, és hát van a Kilimandzsáron, de itt. És így, hogyha egy évig is áll, semmi baj, majd lesz valahogy. Tehát nálunk, hogyha nincs meg az egész pénz, akkor el se kezd, mert akkor pénzügyi intelligenciád nulla, meg a bank, meg a hitel, meg a... Ott meg az van, hogy ha van 5 millió, gyorsan veszünk vasat, ha meg még van 10, veszünk egy kis szementet, mert olyan nagy az infláció, hogy lehet, hogy már holnapra nem lesz meg ugyanaz. Amikor elkezdtem kijárni, 350 helyi pénz volt 1 dollár, most pedig 1700. Tehát 5-szörösére emelkedtek az árak az elmúlt 6 évben, ami katasztrófa.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel fél órában Fodor Réka, azaz Afréka beszélt, az Ederényi Szent Miklós Görög Katolikus Iskola és Óvoda programjára vittük el önöket. További tartalmas időtöltést kívánok munkatársaim nevében is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk. Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Egri Főegyházmegye területén működő katolikus iskolák tanévzáró tedeumát tartják az Egri Bazilikában. A hálaadó szentmisét közvetítjük, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!